Köszönöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, ahogy azt már kitalálhatták, ez az Ipar Hangjai podcast sorozatunk legfrissebb adása. Az adást, a műsort ezúttal is a Siemens ZRT szakmai támogatásával készítettük el. Vendégem ebben az epizódban Mészáros Ádám, a DHL Express Magyarország ügyvezető igazgatója, Érczfalvi András vagyok. Ki csomagolta be Gigi Hadidot? Az is egy fontos kérdés, hogy hová küldték a csomagot után, ez nyilván sok férfi nézőt, hallgatót érdekelne. Egy picit segíts ebben nekünk eligazodni.
Gigi Hadid szupermodell a Vetements párizsi showján egy DHL csomagoló anyagból készült ruhában futott ki a kifutóra, és ez neki elég nagy rezonanciája volt. Ugye az előbb mondtad,
hogy... Én is rezonáltam rá.
Te is rezonáltál, és ugye mondtad, hogy a logisztika szexi téma. Hát a divatiparággal tényleg összenőtt a DHL sok évtizede, és nem csak a divathetekre szállítjuk a különböző szállítmányokat, és tervezzük ott le a logisztikát, hanem nagyon sok márkának segítettünk abban is, hogy nemzetközileg terjeszkedjen, és nőni tudjon a világ nagyon sok országában. Innen származik ez a kooperáció, és így például az F1-gel is nagyon szoros az együttműködésünk, ugyanúgy az Antisocial Social Club-ban is volt egy kooperációnk, és főleg Ázsiában, de az egész világon a DHL brand maga is egy stylish, divatos brandnek számít szerencsére.
Érdemes egyébként rákeresni, megnézni, mert mondom, aki nem teheti most meg ebben a percben, hogy a DHL szalaggal, ugye, jól mondom?
Igen.
Szalaggal van a hölgy körbe tekerve, teljesen diszkrét, nagyon jó és nagyon kreatív ötlet.
Három dolog nagyon fontos, az egyik a gyorsaság, a másik a minőség, a harmadik pedig a fenntarthatóság. Tehát ha megnézed, akkor a Forma 1 ugye a gyorsaság jegyében indult, ami minket nagyon összeköt, de most már a fenntarthatóság jegyében is kooperálunk, hiszen hihetetlenül sok CO2 kibocsátást vettünk ki az ő logisztikájukból az évek során. Ez az egyik legrégebbi kooperációnk, több mint 25 éves. Akkor a divat, nyilván itt a minőség áll az előtérben, de nekik is fontos nyilván a gyorsaság, és a harmadik pedig a fenntarthatóság. Itt egy példát említenék, ilyen például a Coldplay zenekar, akikkel egy partnershipünk van. A Coldplay ugye nagyon sokat turnézik.
És ez ők egy jó sztori, ezt mesél végig. Igen.
És ők is, hát a mai világban rájöttek arra, hogy nekik is vannak gyerekeik, egyébként az új albumok pont a családjaikról is szólnak, nagyon izgalmas, általában csak a régi számaikat ismerik, de az új számaik is nagyon jók. És hát nekik is vannak gyerekek, és ők is rájöttek, vagy gondolkoztak azon a témán, hogy hogyan tudunk egy jobb világot hátrahagyni gyerekeinknek. Itt képbe jött a fenntarthatóság, mert egy ilyen nagy profi csapat saját technikával utazik, különben nem lenne az egész megbízható és olyan minőségű, amiben ők dolgozik. És akkor ők is megkértek arra, hogy csökkentsük a CO2 lábnyomukat, és ez sikerült is, több mint 60%-kal sikerült a CO2 lábnyomukat csökkenteni. Amikor megkérdezik tőlem, hogy miről, honnan is jött ez a név, akkor sokan egy német rövidítésre gondolnak, hiszen német tulajdonú cég vagyunk, de igazából ez három amerikai úriembernek a vezetékneve, Delzinek, Hillblumnak és Lindnek, és ez a három úriember 1969-ben, amikor az ember a Holdra lépett, akkor volt egy ötletük, és az volt, hogy miért nem szállítunk dokumentumokat repülőgépen. Erre már nagy igény volt USA-ban, amit még senki se tudott, de ők ezt így kitalálták, és először San Francisco és Honolulu között szállítottak újságokat, dokumentumokat, de például fuvar leveleket is, méghozzá azért, mert konténeren ment a legtöbb áru, hajón ment, és így, hogy a fuvar levelek meg a vámdokumentumokat előre elküldték a szállítmányozók, így azok már szinte át tudtak menni a vámkezelésre, mire megérkezett az áru, és 86-ban jöttek a csomagok, és mondanom se kell, hogy manapság a dokumentumoknak a szerepe sokkal kisebb.
A sárga szín és a dőlt betű.
Igen.
Mindent kivasalok.
Eredetileg bordó színű volt a DHL logója, fehér háttéren. Azonban 2002-ben a német posta megvette a DHL-t, megvette ezt az amerikai San Francisco-i céget, és így lett a fehér háttérből sárga háttér, ami egyébként a német posta színe, és a bordóból pedig piros lett, mert úgy álmodták ezt meg a brendesek, hogy ez így jobban fog kinézni, mint logó, és a dölt betűk, meg vannak ilyen kis csíkok mind a két oldalon, azok tényleg
sebességet,
a gyorsaságot szimbolizálják.
Ez a legfontosabb?
Ígéretek megtartása, a minőséghozatala, ez szerintem még fontosabb, mint az idő, hiszen az idővel lehet tervezni, egy gyártócég be tudja gyárítani a szállítási láncát. A világ több mint 200 országába szállítunk 1, 2 vagy 3 nap alatt küldeményeket, akár egy fél kilós borítéktól egészen egy 3 tonnás sok-sok raplapos küldeményig, és ami itt nagyon fontos, az, ahogy beszéltük, az a minőséges, a gyorsaság és a fenntarthatóság. Ami nagyon fontos, hogy mint express szolgáltató, a saját hálózatunkon át küldjük ezt a küldeményt, tehát nem jár kézről kézre, például egy szállítmányozó úgy dolgozik, hogy megszervezi neked a fuvar, de az kézről kézre jár, hanem mindent egy zárt hálózaton belül csinálunk, és ebből adódik ez a kiszámíthatóság, a gyorsaság és a minőség. És például, hogy hozzunk egy példát, ha valamit Rómába szeretnél küldeni, mondjuk Székesfehérvárról, akkor ha ma délben megrendeled a futárt, akkor az mondjuk délután 4-ig elhozza tőled a küldeményt, a Székesfehérváron bemegy a depónkba, fölhozzuk kamionnal ide a budapesti elosztóközpontba, este 10 előtt kimegy a gép, egyébként 3 várossal vagyunk összekötve Európában, Lipcsével, Milánóval és Kölnnel, majd akkor ez éjszaka leple alatt.
Mint a Mikulás,
így igaz, az éjszaka leple alatt ez a küldemény mondjuk Lipcséből összekötődik a római repülőgépünkkel, ott reggel 7-kor randol, és akár már holnap 9-kor is tudjuk is kiszállítani ezt a küldeményt. És ugyanezt kell elképzelni nemzetközi, vagy interkontinentális szinten, vagy csak mondjuk 2 és 3 nap alatt. És ami nagyon fontos, az az, hogy ahhoz, hogy gyorsak lehessünk, napközben folyik a földi operáció, akkor járnak a futárok, és éjszaka pedig folyik azt, amit a légitársaságunk csinál, a légi operáció. Hogy
hát ezt a Csiszko Liszt Ferenc környékén fölnéz az ember, akkor a DHL gépek húznak kifelé, és viszik a csomagokat, ugye? Ezt így kell elképzelni.
Így igaz.
Jó, ehhez nyilván az is egy komoly feltétel, hogy egy nagyon profi bázisnak kell lennie, ugye, a reptér környékén.
17-ben költöztünk oda, ennek az a nagy előnye van, hogy a repülőgép a kifutópályáról direkt oda tud kurulni az épületünkhöz, és direkt a repülőgépből tudjuk kipakolni a csomagokat, illetve este belepakolni. Ez kivesz legalább egy fél órát vagy órát, amivel több időre lenne szükségünk, hogyha mondjuk akár direkt a reptér mellett lennénk, és teherautóval kéne a repülőgéptől mozgatni az anyagot. Ebben a nagy dobozban sok az automáció, tehát van benne egy nagy szortírozó gépünk, ami óránként akár 6000 csomagot is leszortíroz.
Nem vágok gyakran közben, de most muszáj volt, mert ezt leosztottam, hogy az 1 perc, ezt felírtam, az 1 perc 100 csomag környéke, ugye?
Így igaz.
Percenként 100 csomag, az sok. Arra szokták azt mondani,
az
sok.
Az sok. Az a szalag nagyon gyorsan megy, nagyon is oda kell vigyázni biztonságra, hogy senki se nyúljon föl arra a szalagra. Tele van rakodva a technikával, ebben a Siemens is egyébként szerepet látszik, az ő technikájukat is használjuk, és amit a csomag tud, ahogy így lőne, vagy a szalag tud, ahogy így lőnek át rajta a csomagok, úgy le tudja mérni a csomagoknak a súlyát, a dimenzióit, sőt, még be is tudja szkennelni őket, ahogy így röpülnek át a csomagok, és ez egy nagyon érdekes dolog, ezt nálunk meg lehet nézni egyébként a telephelyen. Amire még nagyon vigyázunk az a telephelyen, az a karbonsemlegesség, 100%-ban megújuló, tehát karbonsemleges árammal dolgozunk, vannak elektromos autóink, és tényleg odafigyelünk, hogy a lehető legkisebb lábnyomot hagyjuk.
Ez, ez dicséretes, az elektromos kerékpárok, ugye az is van, meg az autók, azok nagyon fontosak. Tehát ezt sokszor mondják, akár divatiparral kapcsolatban, és ha jó, de ott vannak azok a böhöm repülőgépek, azok mivel mennek.
Ha ránézünk a mi értékláncunkra, akkor tényleg a legnagyobb CO2 kibocsátás az a repülőben történik, de már léteznek a fenntartható repülőgép üzemanyagok, amik például használt étolajból keletkeznek egy átalakítás folyamán, és ezeket a fenntartható repülési üzemanyagokat, amiket mi SAF-nak beszélünk, becézünk, mint Sustainable Aviation Fuel, ezeket már hozzá lehet keverni a kerozinhoz, és ezt már tesszük is. Tehát múlt évben, illetve most már 2 éve, amire van statisztika, mi voltunk világszerte az a légitársaság, aki a legnagyobb hányadban használja már ezeket az új üzemanyagokat. Az egyik stratégiai célunk, hogy 2030-ra elérjük azt, hogy az üzemanyagunk, a repülési üzemanyagunk 30%-a már fenntartható üzemanyagforrásból származott.
De használt étolaján kívül az itt lehet biomassa, ugye lehet mindenféle fahulladék, papírhulladékot, ennek utána néztem, tehát látom, nagyon sokféle dolog lehet. Nem feltétlenül rántott hússzagú a repülő.
Most még ezek mind nagyon költségesek, tehát nagyon drága megvenni ezt az üzemanyagot, ezért is fontos nekünk, hogy az ügyfeleink partnerek legyenek ebben. Ugye nyilván csak a saját vállunkon nem tudjuk elvinni azt, hogy zöldebb legyen az operáció, hiszen ez pénzbe kerül, hanem számítunk arra, hogy az ügyfeleink is használják a Go Green Plus termékünket, ami arról szól, hogy minél többet keverhessünk ebből a fenntartható üzemanyagból a kerozinhoz, és hogy minél gyorsabban tudjunk zöldülni. És egyébként, ha az ügyfél ezt a csomagunkat, vagy ezt a szolgáltatásunkat választja, ezt a Go Green Plus csomagunkat, akkor kap is egy tanúsítványt arról, hogy mennyi CO2-t kibocsátás sikerült ezzel elkerülni, és ezt használhatja is a saját jelentésében és a saját számaiban.
Ez az egész értéklánc, ahogy mondta, ez nagyon fontos nyilván, és amit mindig szoktak mondani, hogy napelemet teszünk fel az iroda tetejére, meg fákat ültetünk, meg nem tudom, csapadékvizet felhasználjuk. Ugye ez az alapvetés, ugye? És akkor a csúcs, a Forma 1 az meg az, amikor már repülőt tudom valamilyen módon kedvezőbb, kibocsátású üzemanyaggal működtetni.
Itt is van egy partnerségünk. 26-ban Amerikában piacra fogunk lépni egy elektromos kis repülőgéppel. Az még nem fog óriási súlyokat elvinni, de kisebb távokon, kisebb súlyokat már tisztán elektromosan megújul, tehát zöld energiával fog tudni szállítani, és mindannyian nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan fog működni, és hogy esetleg föl tudja gyorsítani a mostani üzentervet, amivel mindenki számol, hogy mennyire fog zöldülni ez az iparág.
Nekem a drónok az érdekes, mert láttam már, amikor Ausztráliában valami csomagot visznek drónnal, azt mondtad, aztán elárultam előzetes beszélgetésben, hogy azért ez egy bonyolultabb kérdés, mint hogy most itt ezrével repkedjenek itt, ha kinézünk a Váci úton a drónok a levegőben, és vigyék a kisebb-nagyobb csomagokat, vagy személyeket.
Abszolút. A drónok egy nagyon izgalmas iparág, és technikailag semmi se állna annak az útjában, hogy drónokkal már most kiszállítsunk könnyebb küldeményeket. Ami kérdés, az a szabályozás kérdése. Nyilván mindannyian élhető városokban szeretnénk élni, és ha drónok cikáznának a fejünk fölött, akkor előbb-utóbb valami biztos történne. Tehát ez azért, ha ilyen sok-sok millió tranzakcióról beszélünk, egy hiba előbb-utóbb történne, és szerintem ezért én azzal személyesen nem számítok, hogy a szabályozás szempontjából a drónok a mindennapjaink részévé válnak.
Tehát ott van a szűk keresztmetszet.
Zártabb környezetben nagyon jól tudnak működni a drónok. Mondjuk egy gyáregységen belül részeket szállítani, vagy esetleg egy nagy kórházon belül vérmintát szállítani épületek között. Nekünk is volt több use case-ünk, például egy német szigetet láttunk el a kontinensről, főleg gyógyszerszállítmányokkal, és ez fantasztikusan működik, csak kérdés, hogy tényleg ez hol fogja megengedni a szabályozó.
Egy működik, 10 működhet, 100, de amikor 1 milliónak kell ott lenni a légtérben, akkor ez igen.
Igen, ez az én magán véleményem, hogy azért ez messze van, illetve a kérdés, hogy ez valaha reális lesz.
Robotok?
Robotok? Abszolút. Tehát a robotokkal nagyon sok mindent lehet csinálni már ma, és olyan környezetben, ahol tervezhető az, hogy milyen csomagok, küldemények mennek át a rendszeren, ott már most vannak akár 100%-ban automatizált raktárak is, erre Magyarországon is van példa. A mi üzletágunkban, amikor egy nyitott hálózatról beszélünk, és ahol a fél kilós levéltől elkezdve a konyhabútorig, vagy a három tonnás, nagyon sok raplapos szállítmányig minden átmegy a raktárunkon, és ahol tetriszezünk ezekkel a küldeményekkel, hogy hogyan használja ki a legjobban a helyet a repülőgépen, itt még akkora realitása nincsen a robotoknak.
Mesterséges intelligencia?
Mesterséges intelligencia az abszolút hódít. A legizgalmasabb use case per pillanat a logisztikában az a VAM-nak a use case-e. A VAM-ban declaration-öket kell csinálni, tehát VAM nyilatkozatokat kell csinálni, és ebben a mesterséges intelligencia nagyon tud segíteni az egyébként vámos képesítésű kollégáknak. És valószínűleg el fogunk érni egy olyan világba néhány éven belül, amikor a mesterséges intelligencia tölti a vámnyilatkozatot, a vámos kollégák pedig inkább átnézik és kontrollálják azt, hogy ott tényleg minden helyesen. Itt volt a pandémia, és a pandémia alatt az e-kereskedelem az 5 évet ugrott előre, és abszolút kinőtt, kilőtt.
Kinőtt és kilőtt.
Így igaz.
Pontos, igen.
Így igaz. Aztán kezdtek a vásárok visszamenni a hagyományos kereskedelem irányába részben, de az ékeskedelem ugyanúgy, ha így hosszú távon nézzük tűt tovább, azonban akkor hirtelen megjöttek a kínai e-kereskedők, akik nagyon okos dolgokat kitalálva, ez a gamification, amikor ilyen játékos elemek vannak az ad-ben használva, akkor a logisztikát is nagyon ügyesen kitalálva, hogy hogyan rövidítik le azt a régen 1-2 hetes szállítási időt, akár 4-5 napra, tényleg forradalmasították az elkereskedelemnek a piacát, és azt látjuk, hogy tulajdonképpen ezt évtizedek óta látjuk, de még most a pandémia után is képes ez az iparág tovább növekedni és új kategóriákat meghódítani.
Nektek most mi a legnagyobb kihívás?
Szerintem már sokkal gyorsabbak nem tudunk lenni, mint most, mert ennek fizikai határai vannak, de amiben még sokkal jobb tud lenni az iparág, és ezen mindenki dolgozik, hogy még kellemesebb legyen a csomag átvétel meg a csomag feladás. Ugye csak, hogy néhány példát mondjak, itt vannak a csomagautomaták, akik sok mindenkinek nagyon bejöttek, és ezeknél az a legfontosabb, hogy tényleg minél közelebb legyenek az otthonodhoz, vagy azokhoz a...
Nagy útba essenek.
Így igaz, abszolút, ez a legfontosabb. Itt még nagyon nagy fejlődésre számíthatunk itthon is. A másik a digitális megoldások, tehát amikor megkapod ezt az üzenetet, akkor tud flexibilisen azt mondani, hogy ácsi, ma nem vagyok dél és 4 között otthon, hanem inkább mégis vidd el abba a boxba, vagy vidd le Balatorra, mert épp ott vagyok nyáron, és oda kell mondjuk a fürdőruha, vagy ne adj Isten, nyaralok, és ezért inkább 3 nap múlva hoz ki nekem, vagy egy 7 múlva. Erre nagyon jó digitális megoldásaink vannak már most, de ezek még tovább fognak fejlődni. És a harmadik pedig tényleg a fenntarthatóság, ugye élhető városokban szeretnénk mindannyian élni, és egyre tudatosabbak vagyunk a fiatal generációk, meg még inkább ez a téma iránt, és ezért is van az, hogy nekünk például itthon a 70% a budapesti flottáknak már most elektromos, mert sokkal jobban elfogadja ezeket a lakosság.
Hajlandók vagyunk-e most 2024-ben többet fizetni azért, hogy mondjuk ez egy zöldebb megoldás legyen?
Egyre inkább hajlandók vagyunk ezért fizetni, tehát ez nyilván országa válogatja, mondjuk Skandináviában már nem téma, hogy ez egy abszolút elvárás, nálunk pedig inkább a környezettudatos fiatalok, akik ezért hajlandóak fizetni, illetve a nagy cégek is egyre inkább beállnak a sorba, és hajlandóak ezért fizetni, hiszen ők is meg akarnak felelni ennek az elvárásnak. KKV-knél nagyon iparága válogatja, tehát egy divat KKV-nak nagyon fontos, hogy zöld legyen a csomagküldése. ha valaki mondjuk ipari csapágyakat szállít be, egy, mondjuk az autóiparba, akkor lehet, hogy ez neki még annyira nem fontos, hanem elsősorban az árérték arányra néz. Nagy szívügyünk a DHL-nél, hogy a magyar KKV-knak segítsünk, hogy nemzetközi piacokra lépjenek, és terjeszkedjenek, és nőjenek, és ezért is vagyunk alapító tagjai a Digitális Kereskedelmi Szövetségnek, együtt másik nagy, illetve kis cégekkel, akik mind abban tudunk segíteni, és együtt tudunk leginkább abban segíteni a KKV-knak, hogy ők sikeresek legyenek nemzetközi porondon is, mert nagyon erősen importország vagyunk per pillanat, és az országon belül és dominanciája van a nagy gyártó cégeknek, tehát még van hova növekednünk KKV-k tekintetében.
A vetélytársak, amiben egymás alá tudnak, akár Magyarországon, akár a világon ígérni, az nyilván az ár, meg az idő, ugye talán. Nem töröm össze a csomagot, az első, de hogy én hamarabb, meg én olcsóbban, meg talán zöldebben, ez most már ez egy új lehetőség. Nagyjából itt vannak a peremfeltételek, nem? Vagy a területek, ahol versenyezni.
Ez így igaz, de és nagyon örülök, hogy felhozol ezt a példát, mert sokszor beszélgetünk e-kereskedőkkel, akik hajlamosak először az árat előtérbe állítani a tárgyaláskor, de minden e-kereskedőnek nagyon megérheti egy express szolgáltatást is fölvenni a honlapjára. Nem feltétlenül, mint egyetlen opció, tehát lehet ott több opció is, de ha fölvesz egy express szolgáltatást, akkor egy csomó előnye származhat ebből. Először is valószínűleg megnő a kosárérték, mert a drágább szállítmányozásnál az ember akkor már több dolgot tesz a kosárba, hogy így az arányok...
Kompenzálja valami, visszajön a
régen. Így igaz, hogy az arányok rendben legyenek. A másik dolog az, hogy a visszaküldések aránya sokkal kisebb lesz, hiszen ugye a kislány, amiről beszéltünk, ha másnap megkapják a csomagot, akkor sokkal valószínűtlenebb, hogy az már ne tetszene nekik is visszaküldnek, mint a két hét múlva megkapják.
És esetleg akkor... látott mást, ami jobban tetszik.
Így igaz, már teljesen máshol jár a feje. A harmadik pedig az, hogy új ügyfélköröket is el lehet érni, ha mondjuk holnap van édesanyám szülinapja, és valamit mindenképpen szeretnék neki még megvenni, amit itthon nem érek el, akkor azt megrendelem expressbe, kerüljön, amibe kerülnie kell, de ha csak egy hét múlva jönne meg az a csomag, akkor az már nem játszana. Tehát a gyorsaságnak megvan a helye, és mindig is meg lesz a helye, és nem szabad költségként csak tekinteni a gyors logisztikára, hanem mint lehetőség is új ügyfélkörök elérésére és jobb brand építésére. Egyébként, amit mondasz, a költségek, nyilván a gazdasági helyzet most nem a legrózsásabb Magyarországon, és azért nagyon sokan ügyelnek a költségekre, és a jó hír az az, hogy mi nem csak légi, nagyon gyors szállítmányozással foglalkozunk, hanem közúton is tudunk szállítani küldeményeket, amik akkor kamionnal mennek, hát csak Európába, de Európa minden pontjára, és akkor mondjuk nem másnap van a küldemény Németországban, hanem két nap alatt, de egyébként három nap alatt, hogyha egy ilyen messzi európai országba küldjük, és ezt látjuk, ez a szegmens most nagyon erősen nő.
Mi a legklasszabb, legjobb visszajelzés a számodra a DHL-el kapcsolatban?
Nekem a legnagyobb örömöm azok a kollégák. Tehát egy fantasztikus csapat vagyunk, aki egyszer bejön ebbe az iparágba, nagyon sokunk beleszeret, én is már 18 éve vagyok ott, és hihetetlen sokrétű és komplex, amit csinálunk, hogy tényleg működjön a végén. Több mint 150 munkakörünk van például a cégnél, és az a legnagyobb örömöm, hogy mennyire összehangoltan tudunk együtt dolgozni, és főleg amikor látom azt, hogy kollégák nőnek a cégen belül, és tudnak fejlődni és előrelépni. Engem ez motivál leginkább minden nap.
Hát amikor mondod azt, hogy a repülőben ugye nem mindegy, hogy ugye, hogy helyezem be, hát az egy külön szakma, hogy ott van az a géptest, és azt az ezerféle alakú csomagot, küldeményt, bármit, raklapot, azt én úgy rakjam be, hogy az súlyban, térfolyam, tudom, miben, hosszban, szélességben, mint klasszik. Ez egy külön, nem? Gondolom,
így
ez egy külön pozíció.
Ez egy külön pozíció, megtervezni azt is, hogy mi hova menjen a repülőgép, mert nem mindegy, hogy hol van a súly, hol van a veszélyes áru, stb. És például ez is egy nagyon fontos része, egy nagyon fontos fogáskerék abban a nagy gépezetben, amit akkor üzemeltetünk.
Legközelebb feladunk egy csomagot, akkor gondoljunk erre. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nekem nagyon izgalmas volt, és tényleg szexi, trendi dolog ez. Mészáros Ádám, a DHL Express Magyarország ügyvezető igazgatója volt a Iparhangja Podcast legfrissebb adásának a vendége. Nagyon szépen köszönöm neked, itt voltál.
Én is köszönöm, András.
Hallgatóknak, nézőknek köszönöm a figyelmet, és arra biztatok mindenkit, hogy az előző adásokat is nézzék meg, hallgassák meg. Köszönöm szépen.